Heti gazdasági figyelés.
Egyelőre nem kell aggódniuk a lakáshitel igénylőknek, mivel a kulcsfontosságú kamatok változatlanok maradtak. Szerbiában január 1-én hatályba lépett a pénzügyi szolgáltatások felhasználóinak védelméről szóló új törvény is. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Az új világpiaci körülmények megemelték a nyersolaj árát, ami közvetlenül hat a szállítási költségekre, a mezőgazdasági termelésre és ezáltal az élelmiszerárak növekedésére is. Egyelőre azonban nincs jele annak, hogy ez a banki hitelekre is hatással lenne. A lakáshitelek a lakosság teljes adósság állományának mintegy 42%-át teszik ki Szerbiában. A szerb kormány ideglenesen 20%-kal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, hogy mérsékelje a világpiaci olajár emelkedés hatását. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az intézkedés már hatályba lépett, és április 15-éig marad érvényben. A döntés hátterében a nyersolaj árának hirtelen növekedése áll. Még február végén a Brent típusú kőolaj hordonkénti ára még 70,5 dollár volt a világpiacon, ez már a 97,5 dollárra emelkedett, ami alig két hét alatt több mint 38%-os drágulást jelent. A heti gazdasági figyelőben foglalkozunk az ingatlanárakkal, Újvidéken és Szabadkán érdeklődtünk. Folytatjuk az önkormányzatok idei beruházási terveinek bemutatását, ezúttal Kulán érdeklődtünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a leárazásokról és a kedvezményekről beszél a szakember. Beszámolunk két újabb gazdaságfejlesztési beruházásról, ezúttal Zentán és Topolyán. A vállalkozói rovatunkban távcsövekhez hordtáskát készítő török kanizsai céget mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban a zombori Szent István templomba hívjuk hallgatóinkat, ahol felújították az orgonát. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Trifkovics Rita, Juhász Zoltán, Kozma Lívia, Ádám Csilla, Orsovai Bibianna, Móricz Éva, Horváth Csaba, Pócs Simon Teodóra és Daniel Sztojánovic nevében tartalmas időtöltést kívánok.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Az ingatlan árakkal foglalkozunk a heti gazdasági figyelőben. A több éven át tartó látványos áremelkedés után az idén már visszafogottabb a szerbiai ingatlanpiac, de jelentősebb áresésnek továbbra sincs sok jele, vélik a szakemberek. A jelenlegi adatok alapján inkább mérsékelt évi 5-10%-os áremelkedés valószínű, stabil kereslet mellett. Oroszi Gabriellát, egy újvidéki ingatlan közvetítő ügynököt, Trifkovics Rita kérdezett a témában.
Annyit tudok mondani, hogy ami a januárt, meg ugye most már az egész februárt illeti, az árak sajnos növekednek.
Továbbra is.
Továbbra is növekednek, ami az új kínálatot illeti, amit kapunk ugye a lakásokról beszélek, meg ugye a házakról. Őrült nagy árakról beszélünk.
Mondjunk néhány konkrét példát.
Hát mondjuk rá olyan, hogy 40 négyzetméter itt a Rádnicska utcába, 7,5 ezer euró négyzetméterre. Akkor mondjuk rá olyan, hogy az új telepen valami 78 négyzetméter, 3000 euró négyzetméterre. Lényegtelen, hogy ugye olyan szintről beszélünk, hogy van lift, vagy nincs. Ha új épületről beszélünk, akkor ez már olyan, hogy 3200-3500, úgyhogy telepen például az új építkezés, mikor új építkezésről beszélünk, akkor olyan, hogy 2600-700-800-900, hát már olyan, hogy 3000 euró négyzetméterre is lehet.
Esetleg tudnánk egy ilyen átlagot mondani, hogy ha a négyzetméterenkénti árat vesszük figyelembe, mi a legalacsonyabb ár, amitől fölfelé alakulnak az árak?
Hát nem vagyok biztos, hogy lehet ezt ugye egy mondatba mondani, de mondjuk rá olyan, hogyha duplexről beszélünk, kétszintes lakásról beszélünk, itt mondjuk rá lehet olyan, hogy 1700-800 euró négyzetméterre, attól függően persze, hogy melyik városrészenről beszélünk. Ha pedig olyan lakásról beszélünk, hogy egy szintben van, itt is úgy tudok árat mondani, hogy ugye a 40 négyzetméter mondjuk rá 3000 euró, az 50, 60, 70 mondjuk rá 2800-900, ha pedig attól nagyobb négyzetméter, több négyzetméter jobban mondva, mondjuk rá 90-100-120 négyzetméter, hát akkor mondjuk rá 2400 euró. Ez mind attól függ, hogy ugye milyen állapotban van az ingatlan. Amikor a házakról beszélünk, itt pedig ugye attól függ, hogy közel van a városhoz, vagy távolabb van a városhoz, mondjuk rá Piroson, Veterniken, Karlócán, Kamenicán, mondjuk rá olyan, hogy egy háromszobás, négyszobás házról beszélünk, akkor olyan árat tudok mondani, hogy mondjuk rá 200-300 ezer euró.
Mi okozta a további árnövekedést? Ugye már tavaly is voltak olyan vélemények, hogy nem reálisak ezek az árak itt, főleg Újvidéken, és ehhez képest még tovább növekedtek.
Hát igen, mindenki úgy gondolkodott, ugye, hogy mikor jön ez a 2026-os, hogy akkor az árak ugye majd csökkenni fognak, bár 10%-ot, ugye. Szóval nem történt ez meg, és olyan az indíció, hogy egyáltalán nem fog csökkenni az ár. Úgy hiszem, hogy a bank kölcsön általi vásárlás indította meg ezt, hogy az árak növekedjenek. Amikor bankkölcsönről beszélek, akkor olyan, hogy a fiatalok bankkölcsönéről is beszélek, meg mondjuk rá ugye, hogy sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy mondjuk rá inkább házat vásároljanak, és akkor sokkal nagyobb bankkölcsön tudnak fölvenni. Úgyhogy akkor a bank is jobban nyitódott már, hogy így mondjam, a vevők iránt, hogy jobb föltételeket tudnak adni a potenciális kliensnek.
Ezek szerint az érdeklődés nőtt. Milyen volt a forgalom, hogyha a tavalyi évet vesszük figyelembe?
Hát nekünk az igazgató azt mondja, hogy a tavalyi évünk sokkal jobb volt mondjuk rá, mint a 2024-es. Ez pedig, hát nem vagyok benne biztos, hogy több ingatlant adtunk el, de hogy drágább ingatlanokat adtunk el, ez biztos. Épp ez véget ugye, mert növekedett az ár. Úgyhogy úgy hiszem, hogy forgalom van. Ez tény, hogy van, és egyáltalán nem csökken a forgalom, hanem inkább növekszik.
Mennyire érezhető az, hogy a fiatalok használják a kedvezményes lakás vásárlási kölcsönt? Vannak fiatalok, akik vásárolnak?
Igen, és minden nap többen és többen vannak, akik jelentkeznek. Hát ugye van olyan fiatal is, ugye, aki csak információt kér tőlünk, és akkor ugye elküldjük rögtön a bankba, akármelyik bankban, mert most már ugye bármelyik bankba lehet ilyen bankkölcsönt fölvenni. Mikor elintézi a bankot, visszajön hozzánk, és akkor már ugye tudjuk, hogy mekkora összegért tud vásárolni. Úgyhogy valójában azt hiszem, hogy itt a legnagyobb növekedés, ami a fiatalokban kölcsönit illeti.
Mondhatjuk azt is, hogy a vásárlókat, hogyha figyelembe vesszük, akkor a legtöbb vásárló pont a fiatal vásárló?
Így igaz. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt a fiatalok önmaguknak vásárolják, meg lehet, hogy a szülőknek vásárolják, de az a lényeg, hogy ők azok, akik ugye mennek a bankba, és ők lesznek a tulajdonosok.
Mi ennek a feltétele? Milyen feltételeknek kell megfelelniük?
Minimum 20 évesek kell, hogy legyenek, 35 év a maximum, akkor ugye, hát, hogy munkaviszonyban vannak, vagy nincsenek, ez nem föltétel, de ugye valaki kell, hogy munkaviszonyban legyen. Lehet ugye a szülő, lehet a testvér. Ettől függ, ugye, hogy mekkora bankkölcsön tudnak fölvenni, mert ugye kiszámolják az átlagot, és akkor azáltal ugye dönt a bank, hogy mekkora bankkölcsönt adnak nekik. A harmadik pedig az, hogy nincs ingatlan a nevükön 2006-os évtől kezdve. Ezt persze egy ilyen papírt ugye az adóhivatal ad nekik ki, és ugye persze szerb állampolgárokkal, hogy legyenek.
Milyen hosszú magának az igénylésnek a folyamata és a lakásnak a vásárlása ilyen kölcsönön keresztül?
Ez volt a legnagyobb gond, ahogy így mondjam, igen. Ez volt a legnagyobb kérdés, mikor kezdődött ez az egész, ugye, hogy bankkölcsön ugye fiataloknak, mert nem tudtuk, ugye, hogy mennyi időbe telik, amíg az eladó kapja a pénzt, ugye. És akkor olyasmiről beszélünk most, hogy például én befejeztem egy ilyen bankkölcsönt 21 napon belül. Úgy hiszem, hogy a bankok is, akik adják a kölcsönt, most már tudják ugye, hogy kell bánni az ilyen kliensekkel, úgyhogy előbb ugye megyünk tanácsot kérni azoktól, akik a bankba dolgoznak, és akkor ők ugye ajánlanak pár lépést, hogy ugye jobbra vagy balra menjünk, hogy ugye inkább mondjuk rá házat keressenek, vagy ugye lakást. Úgy hiszem, hogy 90%-a lakást vásárolt, ami a házat illeti, úgy szerintem a házak még mindig túl drágák, hogy ugye ezzel a bankkölcsönnel lehessen venni házat. 100 000 euróig tudnak kapni ilyen bankkölcsönt a fiatalok. Ha az ingatlan 100 000 fölül van, azt önpénzzel lehet, akkor az önpénz lesz az, ami a 100 000 fölül van.
Ilyen kölcsönön keresztül új építésű lakást, vagy régebbi lakást is lehet vásárolni?
Ha új építésről beszélünk, és erről a bankkölcsönről, hát egy picit kevés ilyen ingatlant lehet találni, az véget, mert az a föltétel, hogy az építkező, aki ilyen bankkölcsön által tudja eladni az ingatlanját, ő is bankkölcsön által kell, hogy végezze az építkezést. Úgyhogy ez ugye olyan, hogy össze van kötve, ahogy így mondjam, úgyhogy inkább, hát 90%-at újra mondok, olyan ingatlant vásárolnak a fiatalok, ami szekundáris ingatlan, már olyan értelemben, hogy nem új, hanem ugye a tulajdonos XY, nem pedig építkező.
És hogyha a határ ez a 100 000 eurós érték, akkor feltételezem, hogy azok a garzon, másfélszobás lakások a legkeresettebbek.
Mindig a garzon, meg a másfél szobás lakások a populárisak, majd így mondjam, jobban mondva, ezt nagyon szeretik vásárolni a vevők. Az véget, mert ugye ezt mindig bérletbe lehet adni, és nagyon jó pénzért, ugye? Úgyhogy hát szerintem, ami a 100 000 eurót illeti, hát nem lehet 2,5 szobás lakást Újvidéken vásárolni 100 000 euróért. Úgyhogy mondom, ha valakinek az az 1,5 szobás lakás, vagy mondjuk rá garzonlakás kicsi, akkor hozzáad még önpénzt, ugye? Az véget, mert a 100 000 euróba csak 1000 euró az önpénz, ha pedig az ingatlan ára mondjuk rá 130 000 euróba kerül, akkor az azt jelenti, hogy 31 000 euró önpénz kell, hogy legyen, és akkor meg lehet vásárolni ilyen lakást is.
És ezt az önrészt előre kell, vagy lehet törleszteni részletekben?
Ami az önpénzt illeti, ugyanúgy működik, mint a klasszikus bankkölcsönnél. Ugye foglalót kell adni, aláírjuk az előszerződést, ugye, és az a foglaló nem muszáj, hogy az összes összeg legyen, ami az önpénzt illeti, hanem ki kell fizetni azt az összes önpénzt, mielőtt lehitelesítenénk a főszerződést.
Beszélünk arról, hogy ugye kereslet van, és a kereslet továbbra is növekszik, van elég kínálat?
Hát azt hiszem, hogy ez véget az ingatlan ára megy föl, mivel a kereslet per pillanat sokkal nagyobb, mint a kínálat. Ami a kínálatot illeti, hát olyan ingatlanokat kapunk, ahova be kell fektetni. Nagyon nagy mennyiségű ingatlant kapunk, ahova mondjuk rá 20-30 éve nem lett befektetve majdnem semmi. Úgyhogy egyszerűen, és ugye mindenki el szeretné adni a saját ingatlanját legjobb áron. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy olyan ingatlant el tudnak adni mondjuk ilyen bankkölcsönre, ami a fiatalokat illeti, mivel nincs még pénz, önpénz, hát már, hogy így mondjam, újra, hogy ugye amit be kell fektetni az ingatlanba. Úgyhogy ez véget szerintem kevés, jobban mondva kicsi a kínálat, ami a jó ingatlanokat illeti.
És hogyha egy ingatlan felújításra szorul, akkor mit szokott javasolni, hogy maga az eladó először újítassa fel, hogyha már ugye van pénze, vagy pedig csökkentenek az árakon, és olcsóbban kínálják?
Hát én nekem mindig az az ajánlatom, hogy a tulajdonos ne fektessen be semmit az ingatlanba, de hát akkor ugye egyszerűen megfelelő áron kell eladni ezt az ingatlant. Inkább, mint hogy befektesse, nem tudom én, 20-30 ezer eurót, és akkor egyszerűen fölemeli az árát 200 ezerre. Hát akkor ezt egyszerűen, ez nem jó. Az véget, mert nem tudok találni olyan vevőt, aki ugye 200 ezer eurót bankkölcsön által tud fizetni neki. Úgyhogy mindig az az ajánlatom, hogy ne fektessen bele semmit az ingatlanjába, de akkor megfelelő áron áruljuk.
Átlagosan mennyi ideig árulnak egy-egy ingatlant? Lehet egy ilyen átlagot mondani, hogy körülbelül mennyi ideig tart eladni egy ingatlant?
Hát nem tudok itt pontos időpontot mondani, jobban mondva olyan, hogy egy hónap, két hónap, három hónap, van olyan ingatlan, amit ugye például most adtam el a párizsi kommunába egy ingatlan, 45 négyzetmétert, olyan volt, hogy a kolléganőm elment csütörtökön lefényképezni, föltette az oldalunkra, hirdette, hétfőn aláírtam az előszerződést. Úgyhogy attól függ, ugye, jó áron volt, egyszerűen jó ára volt az ingatlannak, be kell fektetni az ingatlanba, de nem olyan, hogy valami nagy valamit, már hogy így mondjam, és egyszerűen a vevőmnek megfelelt a városrész, megfelelt az, hogy második emelet lift nélkül, megfelelt neki az, hogy ugye van külön hálószoba, elég nagy nappali, külön van a pici, de külön van a konyha, föl van újítva mondjuk rá a fürdőszoba, úgyhogy egyszerűen olyan volt, hogy nagyon jó áron megvette a vevőm egyszerűen három napon belül a lakást.
Mit jelent a nagyon jó ár? Emlékszik-e, hogy mennyi volt?
Persze, hogy emlékszek. 45 négyzetmétert 107 ezer euróért vásárolta, és mondom, olyan az ingatlan, hogy ugye mikor ki lesz fizetve, be tud hurcukodni az ingatlanba, be van messzelve, fehér a fal, úgyhogy egyszerűen olyan, hogy egész jó állapotban van az ingatlan. Oké, mindig lehet jobb, ezt értem, de szerintem olyan, hogy valójában, na, néztünk, mink, ugye mikor csütörtökön mondom, a kolléganőm hozta ezt az ingatlant, akkor pénteken elmentünk, megnéztük ezt is, meg még egy lakást megnéztünk, ami totál föl van újítva, de negyedik emelet lift nélkül, ugye, és olyan volt, hogy nem jó a beosztás. Egyszerűen nem felelt meg a beosztás. És az pedig olyan volt, hogy 2000 euróval olcsóbb volt, mint mindez, amit ugye megcsináltuk a szerződést. Egyszerűen néztünk még több ingatlan, de hát ugye ez volt a legjobb.
Az elmúlt pár évben nagyon népszerűek voltak a garázsok is. Ezeknek az ára jelenleg hogy alakul?
Hát ami a garázst illeti, olyan, hogy garázs, hogy ugye autót parkolunk be, hát ez hát nem annyira populáris, az véget, mert az építkező, amikor csinálja az épületet, ebből a garázsból olyasmit csinál, hogy vagy garzonlakást, ha lehet egy és fél szobás lakást. Ez úgy van, ez bekönyvelve, hogy garázs, de a funkciója már olyan úgy működik, hogy lakás, ugye? És ugye az ilyen ingatlan okvetlenül kisebb áron muszáj, hogy fusson, mint mondjuk rá egy és fél szobás lakás, ami mondjuk rá az első-második emeleten van. Például szombaton voltam megnézni egy ilyen garást, ami 27 négyzetméter, 54 ezer euróba kerül. Egy és fél szobás, és olyan, hogy totál új, mert az építkező most fejezi be az épületet. Oké, veterniken van, de olyan, hogy Adica Veternik, hát ez már olyan, hogy városhoz tartozik.
És azt hogy szabad? Tehát ez szabad?
Persze, hogy szabad. Hát azt nem tudja senki megtiltani valakinek, hogy hogy használja a saját ingatlanját.
Az megvan-e szabva, megvan-e határozva, hogy egy új épületnél hány parkolóhelyet kell biztosítani a lakók számára?
Igen, a parkolóhely, ez muszáj, hogy annyi parkolóhely legyen egy új épületnél, ahány lakás van. Ha ezt az építkező nem tudja megbiztosítani, akkor meg kell, hogy, hát már úgy mondjam, hogy meg kell, hogy vegye azt a parkolóhelyet, amennyivel kevesebbet tud biztosítani. Plasztikusan megmagyarázzuk, hogyha mondjuk rá 20 lakás van tervezve az épületbe, akkor 20 parkolóhely kell, hogy legyen, vagy a földszinten, vagy pedig a szuterénbe. Ha pedig ezt nem tudja megbiztosítani, akkor mindegyik parkolóhelyért kell, hogy fizessen a városnak.
De parkolóhely nem lesz.
Nem lesz.
Egyre gyakrabban lehet látni, hogy a városban is vannak olyan parkolóhelyek, amelyek ki vannak jelölve, hogy valaki használhatja, tehát megvásárolja a parkolóhelyeket. Ez mennyire gyakori példa, és ennek mi a folyamata?
Hát nem vagyok benne biztos, hogy meg van vásárolva, hanem inkább olyan, hogy bérletbe van véve, ami a várost illeti, és akkor ez olyan, hogy egy évre ugye például béreli azt a parkolóhelyet, ami megvan ugye ki van rajzolva, és csak az a valaki, akinek a rendszámtáblája oda van írva azon a táblán, ami az a parkolóhely mellett van. És csak ő tud oda parkolni. Más valaki nem. Az véget, mert ugye a munkás jön, és akkor leolvasra a táblát, és akkor egyszerűen tudja, hogy az a valaki oké, rendben van, hogy ott parkolt, vagy nincs. Úgyhogy mondom, ezt nem lehet szerintem megvásárolni, hanem lehet csak bérletbe venni egy évre. És minden évben újítani kell a szerződést.
Az előtt beszélt már a házakról. Egyáltalán van-e kínálatban ház, hol van, és ugye már említett, hogy elég magasak az árak, úgyhogy a kereslet némileg csökkent, de kínálnak-e házakat?
Persze, kapunk házakat is ugye a kínálatba, de a háztulajdonosnak mindig olyan ötlete van, hogy azt a házat el akarja adni, az véget, mert a gyerekek ugye elmentek. Valaki elment mondjuk rá külföldre, megnősült, férhez ment, stb. És csak a szülők maradtak ugye a házba, és akkor az a ház őrült nagy a szülőknek. Ez véget el akarják adni, és akkor olyan, hogy vásároljanak saját maguknak valami kisebb lakást, mondjuk rá a többi pénz, ami fölmarad, az pedig ugye segítenék a gyerekeket. Erre pedig ugye elég sok pénzre van szükségük, hogy ugye ezt nyílben lehessen ütni, az véget, mert az a lakás, amit ők szeretnének vásárolni, az mindig olyan, hogy minimum 2,5 szobás, vagy mondjuk rá 3 szobás, ugye, hogy legyen hova gyerekeknek jönni. Ez pedig ugye mindig több pénzbe kerül, mint mondjuk rá a ház értékének a fele. Úgyhogy az véget a háznak nagyon magas ára kell, hogy legyen, hogy ezt az egészet be lehessen fejezni. De mindig olyan ajánlattal megyünk az ilyen eladók felé, hogy egyszerűen gondolkozzanak olyasmiről, hogy mondjuk rá cseréljék valakivel a lakást, aki mondjuk rá házat szeretne vásárolni, és akkor nem beszélünk semmiféle lakásárról, meg házárról, hanem akkor beszélünk arról, hogy mennyi pénzt kell még, hogy kapjanak mondjuk rá azért a házé. Úgyhogy így egyszerűbb, meg jobb szerintem befejezni az egész mesét.
Egyébként van érdeklődés arra, hogy nem csak a városban, hanem a városon kívül, vagy a várostól távolabbi részeken, kisebb településeken, falvakban keresik az ingatlant, akár lakást, akár házat?
Igen, volt egy idősebb házas pár, mondjuk rá 1-2 hónappal ezelőtt fölhívtak, mert hirdettem egy házat mondjuk rá Szent Tamáson. Elég sokáig hirdettem ezt a házat, és egyszerűen mindenki, aki fölhívott, az volt az első, hogy meg szerette volna tudni, hogy hol van a ház. Ez pedig ugye, hát már nem így működik az ügynökség, hanem el tudom vezetni bárkit, aki fölhív, ugye, és megmutatom neki a házat, de ugye ehhez szükségem van, ugye, hogy aláírja ezt a szerződést, ami az ügynökséget illeti. Úgyhogy...
Ez milyen szerződés?
Hát ez olyan szerződésről beszélünk, hogy ugye, ha az a valaki, aki megnézi az ingatlant, és elhatározza magát, hogy akkor ezt az ingatlant meg szeretné vásárolni, ügynökségi díjat kell, hogy fizessen 3%-ot. Na, erről van a szó. Úgyhogy mindig, mikor említem ezt a szerződést, akkor mindig olyan választ kapok, hogy hát de mi nem is néztük ugye az ingatlant, és már szerződést kell, hogy aláírjunk. Hát igen, de ez nem olyan, hogy vásárlási szerződés, hanem olyan szerződés, amit az ügynökséggel kell, hogy aláírjon, hogy egyszerűen meg tudja mutatni neki az ingatlant. Na, és akkor olyan volt, hogy elvezettem az idősebb házas párt, mikor elmentünk, akkor olyan volt, hogy jaj, hát ez fantasztikus, rögtön a kanál is mellett van. Hát persze, ugye a férfinak nagyon tetszett az véget, mert ugye olyan, hogy nagyon sokat sétál, nem mondjam azt, hogy még olyan erdő is volt a ház mellett, kanál is mellett persze, és akkor olyan volt, hogy fantasztikusan nagyon-nagyon tetszett nekik. Akkor megnéztük, elmentek haza, aha, jó. Hát majd pár napon belül ugye telefonálnak nekem, hogy mit döntöttek, ugye meg szeretnék vásárolni, vagy pedig nem. És akkor mondjuk a 3 napon belül, mikor újra hallottuk egymást, akkor azt mondták, hogy hát igen, ők tegnap is, meg tegnap előtt is voltak Szent Tamáson, és akkor néztek mondjuk rá egy olyan 15-20 házat, ami ugyanúgy annyi pénzbe kerül, mint ez a ház, és egyszerűen most ők nem tudnak dönteni. Úgyhogy nem tudom, mit mondjak. Mondjuk rá, ez a ház, ami Szent Tamáson volt, ez 37 000 euróba került, olyan, hogy 178 négyzetméterről beszélünk, régi, persze, épületről beszélünk, de egyszerűen olyan, hogy szerintem fantasztikus helyen volt. Úgyhogy a tulajdonos saját maga adta el, a szomszéd megvette, az véget, mert látta, hogy ugye le lett engedve az ár. Úgyhogy azt hiszem, hogy mondom, Szent Tamáson, Verbászon már nem, de mondjuk rá Piroson lehet vásárolni olcsóbb lakást, házat, mondjuk rá Földváron lehet vásárolni olcsóbb házat, hát hogy milyen állapotban van, ez már olyan, ugye meg kell nézni. Akkor Becsén lehet vásárolni mondjuk rá olcsóbban házat, Karlócát meg Kamenicát nem emlegetném az véget, mert szerintem itt még mindig elég magas az a házára.
Épp akartam kérdezni, hogy itt a Fruskagora felé egyre több hirdetést lehet látni, ahol nem csak ilyen weekend házakat, hétvégi nyaralókat értékesítenek, árulnak, hanem már házakat is építenek, és van kínálatban.
Hát nem csak házat, hanem inkább úgy mondanám, hogy palotát építettek, úgyhogy szerintem, és akkor azt a palotát el kell adni. És akkor azt mondja, hogy 500 000 euróba kerül. Hát szerintem ezt magyaráztam egy eladónak, akinek a házát hirdetem itt a Minakva mellett. Azt mondta, hogy jöjjek megnézni a házat, de ő neki ugye itt lokál is van, 130 négyzetméteres, ami munkában van, és ő el akarja adni a házat is, meg a munkát is, és is mondtam neki, hogy oké, hát rendben van, vannak olyan vevők, akiknek ugye szükségük van erre. Mekkora árat hirdetünk, azt mondta, hogy 2 000 000 eurót. És akkor, mikor egyszerűen kimondta az összeget, akkor nem tudtam mit mondani per pillanat, de hát olyan úgy gondolkodok, hogy ha valakinek van 2 000 000 eurója, hát ez valószínűleg, hogy már valamivel foglalkozik, és akkor ugye vesz telket, és akkor saját maga fölépíti azt a valamit, amire szüksége van. Úgyhogy így tudtam megmagyarázni a tulajdonosnak, hogy szerintem nem jó árat tettünk, és nem lesz valaki, aki jelentkezik erre a hirdetésre, de ő olyan volt, hogy csak 2 000 000-t, vagy semmit. Na, úgyhogy ilyen őrült nagy árakról beszélünk, ami a fruskagorai oldalt illeti is. Épp erről van szó, ugye, hogy nem weekend házat, hanem palotát, meg őrült nagy házakat építettek, és akkor egyszerűen ezt nagyon nehéz eladni az véget, mert mondom, hogy nagyon kevés vevő van, aki ezt meg tudja vásárolni. Szerintem Fruskagorán csak telket kell vásárolni. És akkor persze, hogy azt meg kell tudni, hogy ugye itt lehet, vagy nem lehet építeni. Ezen van a hangsúly. Attól függően, ugye, ha lehet a telken építeni, hát akkor logikus, hogy azt a telek nem tud 20 000 eurós áron futni, hanem mondjuk rá egy olyan telek, olyan, hogy 50-től plusz Szóval 50-től több, 50 ezertől több euróba kell, hogy kerüljön, ha pedig még plusz, ugye, hogyha mondjuk rá a vízvezeték, meg mondjuk rá a kanalizáció, meg az áram, meg stb. A telek mellett van, hát akkor ez szerintem ennek valami logikus és nagyobb ára kell, hogy legyen, mi mondjuk rá annak a teleknek, ami nem tudom én 2000-3000 négyzetméter, és fönt a Fruskagora tetején van.
Az eladók, mikor szeretnének eladni egy ingatlant, lakást, házat, akkor konkrét ötlettel jönnek, hogy mennyi pénzt szeretnének érte kapni, vagy figyelembe veszik azt, amit javasol?
Sajnos nem. Nem veszik figyelembe azt, amit én javaslok. Az véget, mert mindig van valami tervük, ugye, hogy mit kellene csinálni azzal a pénzzel, ugye, mikor eladják ezt, amivel most rendelkeznek. És akkor ugye én mindig azt mondom, hogy én azt az árat teszem, amit a tulajdonos mond, de legyen tisztában azzal, hogy egyszerűen nem fog senki jelentkezni. Nem tudok senkit oda vezetni, elvezetni, hogy megnézze az ő ingatlanjukat. Úgyhogy a tulajdonosnak mindig az az ingatlan, amit el kell, hogy adjon, az a legjobb, de akkor utána ugye jön az a kérdés, hát akkor ha az a legjobb, hát akkor miért áruljuk? És akkor persze jönnek az ötletek, ugye, hogy akkor ezt már ugye említettük, hogy miért valaki árul valami ingatlant. Ez a fő kérdés, hogy miért, ugye, és mit szeretne kapni ez az ingatlan helyett, vagy mit szeretne megoldani ugye ezzel az ingatlan eladásával.
És az albérletek ára mennyire változott a tavalyi évhez képest?
Hát úgy hiszem, hogy ami az albérletet illeti, itt csökkent egy picit az ár, az véget, mert még mindig nincs annyi albérlő, amennyi volt mondjuk rá egy és fél évvel ezelőtt, úgyhogy valójában nagyon sok ingatlanunk van, ami üres, nincs bérletbe adva. Hát szerintem ez is attól függ, ugye, hogy milyen áron fut. Ha olyan a tulajdonos, aki nem érti azt, hogy ugye le kell, hogy engedje a bérletet, mondjuk rá nem tudom én 20-50 vagy mondjuk rá 100 euróval is kell, hogy csökkense az árát, hát ha ő ezt nem érti, hát akkor egyszerűen üres lesz neki az ingatlanja, és akkor még jön ugye a rézsi, amit kell, hogy fizessen. Ha pedig figyel arra, amit mondunk neki, hogy csökkense az árát, akkor ezt az ingatlant bérletbe tudjuk adni.
Jelenleg melyek a reális bérleti árak, hogy alakulnak Újvidéken? Ugye ez városrésztől, nagyságtól függ, tudom, de tudunk-e néhány példát mondani?
Persze. Mondjuk rá olyan, hogy a Grbavica az még mindig a legdrágább. Ezt soha nem tudom megérteni, hogy miért, de én mindig azt mondom a tulajdonosnak, mikor jön az ingatlanját bérletbe adni, hogy egyszerűen nincs olyan városrész Újvidéken, amit nem lehet bérletbe adni. Ugye csak az ártól függ. A Klisza is ugye elég populáris most már, ma az építkezésről is, ha beszélünk, nem csak a bérletről, úgyhogy egyszerűen minden felé tudunk ingatlant bérletbe adni. Mondom, újra említem, hogy csak az ártól függ. Grbavicán mondjuk rá egy és fél szobás olyan, hogy 350 euróba kerül, plusz a rézsi, ugye azt is az albérlő fizeti. Mondjuk rá Újtelepen, ott ha egy és fél szobásról beszélünk, az már olyan, hogy 50 négyzetméter plusz. Régi építkezésről beszélünk, ott is mondjuk rá olyan, hogy 250-től 300 euróba kerül a bérlet. Ha pedig Limánokról beszélünk, itt például olyan, hogy 52 négyzetméter az egy és fél szobás Limánon, hát olyan állapot van, hogy mondjuk rá, hogy jó, felújították mondjuk rá a konyhát, a nappaliban meg a hálószobában régi bútor van, itt is mondjuk rá, hogy 300 euró, 350 euróról beszélünk, de itt az informatika, ami a rézsit illeti, elég nagy, úgyhogy egyszerűen azt hiszem, hogy per pillanat a legdrágább a Limán, meg a Grbavica.
A bérlők legnagyobb részét az egyetemisták teszik ki?
Sajnos még mindig igen, de mondjuk rá vannak olyan albérlők, akik mondjuk rá eladták az ingatlanjukat, és nem találtak még megfelelőt, amit keresnek, jobban mondva meg akarják venni, és akkor elmennek bérletbe. Itt mondjuk rá olyan bérletről beszélünk, hogyha az a tulajdonos a havi bérletet számítsa mondjuk rá, hogy 300 euró, és ha hallja és tudja, hogy ilyen bérlőről, albérlőről beszélünk, akkor nem akarja neki odaadni azért a 300 euróig, hanem felemeli 400 euróig az viget, mert tudja, hogy 2-3 hónapon belül már ugye fog találni lakást, ugye, amit meg fog vásárolni. Úgyhogy még mindig olyan, hogy munkaviszonyban lévő albérlőkről nagyon keveset tudok beszélni.
Még itt az év elején vagyunk, de milyen évre számít? Milyen lesz az idei év, ami az árakat illeti, forgalmat illeti?
Hát nagyon szeretném, hogyha jobb volna ez az év, mint a tavalyi, pedig a tavalyi is jó volt, ugye? De hát nagyon jó indultunk, ami igaz, az igaz, olyan értelemben, hogy sokan hívogatnak bennünket, és sok látogatásunk van, ami a lakásokat illeti, főleg a lakásokat illeti, ami a telket illeti, hát még mindig ugye hideg van, és egyszerűen olyan, hogy a telket szerintem tavasz kezdetén, nyáron kellene megnézni. Ami a házakat illeti, hát kisebb az érdeklődés, ami a házakat illeti, az véget is szerintem a hangsúly lakásokon van.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Folytatjuk az ingatlanpiac feltérképezését. A stabil kereslet mellett a hétvégi házak és a kisebb telkek iránti igény is nő, míg a városi piacokon, különösen Belgrádban és Újvidéken az új építésű ingatlanok drágulása a jellemző, hallottuk az iménti riportban. A szabadkai ingatlanpiaci helyzetről pedig Juhász Valéria, szabadkai ingatlanügynököt Juhász Zollán kérdezte.
Vannak változások, sajnos a lakásárak felmentek, és nincs elég lakás, főleg a lakásokat keresik a fiatalok körében, és az idősek is most egy olyan fázisban vannak, amikor a nagy házaikat el szeretnék adni, mert egyedül maradtak, vagy ketten maradtak, úgyhogy nagyon nagy az érdeklődés a lakások iránt, nincs elég lakás, tehát mire oda jutnak, hogy fel van építve a lakás, addigra minden el van adva.
Tendencia, hogy egyre több idős egyedül marad, és árulják a házaikat?
Igen. Kevesebb a kereslet a házakra, csak a fiatal házaspároknál van kereslet a házakra, viszont ők szeretnék igénybe venni a fiataloknak ezt az új kreditet. Ott a gond meg az, hogy csak 100 000-ig tudnak nyújtózkodni, az pedig nem elég a házak áránál.
Ez azt jelenti, hogy mondjuk ezek a házak, amit az idősebb polgárok, szabadkai polgárok árulnak, talán áron alul kelnek el?
Áron alul nem szeretnék odaadni, tehát 150-től felfelé mennek ezek az árak. A legkisebb ár, ami nagy családi ház, 200 négyzetméter, 127 000 euró. De aki kölcsönre veszi fel, nekik az is sok, hogy még a 27 000-et hozzárakja.
Ez a házak, családi házak így esetében.
Van.
Mi a helyzet a lakások területén?
Lakások, nagyon sok lakást eladunk, és még többre van igény. Általában azok az emberek, akiknek van befektetési lehetőségük, ők megvárják. Tehát amint elkezdődik az építkezés, ők már befektetik a pénzüket, és ki tudják várni. De azok az emberek, akik bejönnek és keresnek egy egyszobás vagy kétszobás lakást, várni kell 2-3 hónapot, hogy valaki jelentkezzen, hogy eladó.
Melyik városrészek azok, amelyek a legérdekesebbek a vásárlók számára?
Prózévka ott van az első helyen, utána esetleg még a Kőrösi úton az a rész, a többi pedig ilyen neutrális.
Mint a terepet járva azt láttuk, hogy azért folyik az építkezés a lakások, elsősorban a lakások építése Szabadkán. Ön viszont azt mondja, hogy ugye nincs elég belőlük. Akkor ezek szerint még több lakást kellene készíteni, vagy baj van a kínálattal? Ekkora baj lehet a kínálattal?
Azt hiszem, hogy az embereknek ez az egyedüli lehetőségük, ahova pénzt tudnak fektetni. Tehát akinek fölösleges pénze van, idősebb személyek, privátok, ők volt egy idő, amikor földekbe fektettek, most már mindenki lakásba fektet, és ezért nincs elég lakás.
Mi a helyzet Paliccsal, mint turisztikai településsel? Mi a helyzet a környező falvakkal? hiszen vannak olyanok, akik mondjuk alig várják, hogy a városból kiköltözenek falun. Van-e kínálat egyáltalán?
A falusi házakra van kínálat, de nagyon kevés a keresletre. Vannak olyan házak, amiket 2 éve árulunk, és nem tudjuk eladni. Ami Palicsot illeti, Palicson csak kis lakásokat árulnak, 35-40 négyzetméterig, és ebből kifolyólag az ár is sokkal magasabb, tehát ott 2200 euró négyzetméterre is még megy rá az adó.
Most azzal nem árulunk-e különösebb titkot meg, senkinek a diszkrécióját nem sértjük meg, ha arról beszélgetünk, hogy kik a leginkább a vásárlók leggyakrabb esetben. Kik ők? Honnan érkeznek?
A vásárlóink leginkább Belgrádból, Újvidékről és lentről Szerbiából érkeznek, mert Szabadka még mindig a legjobb helyen van, ami az árakat illeti.
Ingatlan közvetítőkörökben van olyan történet, amely mondjuk valami extrém kiemelkedő elárusításról szól. Tavaly mi volt például a legnagyobb értékű ingatlan, amit Szabadkán értékesítettek?
Hát ilyen 1 millió euró, 1,5 millió euró. Tehát ez az, amit a szabadkai piac elbír. Ezen felül vannak eladások, de ők már nem szabadkai lakosok.
Oroszok, ukránok még mindig?
Nem, sajnos most az oroszok nem jönnek, az ukránok sem. Habár van egy ilyen bejelentés, hogy Montenegró területéről fognak jönni egy hónapon belül, de ők most a legkevesebb vásárlói. Tehát ők nem tudom, egy hónapban, hogyha ha 2 orosz polgár bejön, akkor az sok.
Az építésügyi miniszterasszony meg a kormány azt ígérték, amikor meghozták a kormányrendeletet az ingatlanok törvényesítéséről, és amelynek határideje most jár le, hogy azok után ezek az ingatlanok eladhatóvá válnak. Az ingatlanügyi szakember az miként vélekedik? Ennek következtében várható mondjuk az ingatlanárak csökkenése, vagy esetleg pont ellenkezőleg emelkedés?
Lehet, hogy nem fog emelkedni, de csökkenni sem fog. Mi most várakozó állásponton vagyunk, tehát ott azokban az épületekben, azokban a házakban, lakóházakban, ahol esetleg 2-3 négyzetmétert kell legalizálni, nem tudjuk befejezni, úgyhogy egyenlőre állunk. Most azok az emberek, akik ennyit várnak, és nem tudjuk, hogy mennyit kell várni, nem hiszem, hogy lejjebb fogják a zárakat engedni.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Folytatjuk az önkormányzatok idei beruházási terveinek bemutatását. Ezúttal Kólán érdeklődtünk. Ők is folytatják a megkezdett beruházásokat, de vannak új tervek az idei évre is. Az Oktatási és Művelődési Magyar Intézmények továbbra is kapnak támogatást a felújításhoz. Kozma Lívia a kólai alpolgármestert kérdezte.
A 2025-ös évet összegezve Kula község alpolgármesterét, Valka Károlyt kérdezem. Milyen nagyobb beruházásokat tudtak befejezni vagy újakat indítani, ami Kula község területén valósult meg a 2025-ös évben?
Üdvözlöm a rádió hallgatóit, és úgy gondolom, hogy az elmúlt év, a 2025-ös év egy elég ütemes és elég sok mindennel foglalkozott az önkormányzat, különösen ami a beruházásokat illeti. Itt elsősorban kiemelném a városi parknak a felújítását, de az mellette lévő Gyúros-Szugár utcának is a felújítását, úgy a magában a járda, az út, de a különböző kommunális dolgok is, szennyvíz, vízvezetéknek a felújítása, ennek a városnéznek. Az mellett azt hiszem, hogy egy nagy beruházás a városi múzeum és a könyvtárnak az épületének a felújítása, ami már folyik 1,5 éve, és hát bízom benne, hogy az idei év közepéig befejeződik, a munkálatok jól haladnak, a pénzeszközöket a tartománytól biztosítottuk, úgyhogy gondolom, hogy ez az épület, a Kulaiak úgy tudják, hogy a régi rendőrségi épület, valószínűleg, hogy Kula a legszebb épülete fog lenni, mert egy régi épületről van szó, ami felújítva megmaradnak a régi díszek az épületén, úgyhogy erre én úgy gondolom, hogy mindenki majd büszke lesz, vagy legalább mindenkinek tetszeni fog. Az mellett abban is foglalkoztunk, hogy a polgártársainknak, ha biciklizni akarnak, ha sétálni akarnak, akkor a Bácskai nagycsatorna mellett kialakul egy ilyen sétány és bicikli út, ami már kullá megvan, és az a tervünk, hogy ezt folytassuk tovább Cservenka Szivasz felé, és valahol ottan Kisztapáron fog befejeződni annál a rekreációs helységben, vagy ilyen üdülő helységben, ahol lehet kampóni is, meg fürdeni is, mert ki van alakítva a csatornán egy strand is, úgyhogy ez nagyon fontos. Az mellett folyamatban van a Kulla Cservenka Szivaci útnak a felújítása. Magában Kulla széléig már ez az út fel lett újítva, most Kulla és Cservenka között van a felújítás, és Cservenka Szivac között is. Ez nagyon fontos abban a szemtögéből, mert ez az út nagyon forgalmas, és itt tudva azt, hogy Cservenkán is és Verbászon is van cukorgyár, különösen az őszi idényben, akkor a forgalom nagyon, nagyon nagy. De ugyanúgy más dolgokkal is foglalkozott a község, a fásítással, de ugyanúgy a cservenkai játszótérnek a felújításával, és el kell mondani azt is, hogy egy nagy beruházás van kezdetbe Szivacon. A szennyvíz elvezetésnek a megoldása, már a szennyvíz hálózatnak a terve megvan, magyarországi pályázatnak köszönhetjük. Ez az együttműködés a magyar és a szerb kormány közötti megállapodás alapján van. Vajdaságban két helyen lesz, az egyik a Szivácon van, a másik meg Szerémségben. De én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos, mert ez, hogyha meg lesz a terv után a megvalósítás, ez azt jelenti, hogy körülbelül 5-6 millió dinárba fog kerülni a magában a beruházás. De ugyanúgy föl lett újítva Veprődön a központ is, és Kullán is többek között. Már évek óta szerettük volna, most az idén az önkormányzatnak köszönhetően megoldódott a temetők kamerázásaik. Azt kell tudni, hogy együttműködött a katolikus, a pravoszláv és a görög katolikus egyház, és mivel a temetés úgy van kialakítva, hogy egyik temető másik mellett van, így hogy közösen mind a három temetőnek a kamerázását így megoldottuk.
Decemberben ért véget a Magyarország-Szerbia határon átnyúló együttműködési program keretében a helyi emberek és helyi termékek határok nélkül projekt. Mi minden valósult meg ezáltal, és ki vagy mely magyarországi város volt ebben a parttel, és lesz ennek folytatása?
Decemberben befejeződött ez a magyarországi szerbök közötti IPA pályázat, és ezt egy bácsalmással szerveztük meg, mivel egy nagyon jó projektről van szó, ahol a magyarországi cég azok inkább arra adta a hangsúlyt, hogy azok az emberek, akiknek nincs munkájuk, vagy nem olyan állapotban vannak, azok ott próbálják őket helyzetbe hozni. Nálunk megoldottuk a lábbal a lokális akciócsoportnak az irodáinak a felújítását, de az mellett egy nagy rendezvénysátort is vettünk ebből a projektból, ami arra jó, hogy rendezvényekre, de főleg arra, hogy ezek a kis vállalkozók, ha tartanak különböző kiállításokat vagy termény bemutatót, abban az esetben ki tudjuk használni. Ennek a projektnek folytatása is lesz, ha már beadtuk a pályázatot az idei évi IPA pályázatra, hát várjuk az eredményt. De ugyanúgy pályáztunk az IPA-nál a Kalocsa testvérvárosával is egy ilyen kulturális együttműködésről. Hát bízunk benne, hogy egyik is, meg a másik is sikerülni fog.
Azt tudjuk, hogy Kulla község szorványtelepülés, és elmondható az is, hogy 25-30 kilométeres körzetben a Petőfi Brigád általános iskolában van magyar nyelvű oktatás, amelyet tudjuk, hogy az alpolgármester szívügyének tart. Milyen beruházások történtek a maga az épületen, az iskola épületen a 2025-ös évben, és mi van folyamatban, vagy mi mondható el az oktatás területén, ami a magyar nyelvet illeti?
A Kullai Petőfi Brigád általános iskola a 25 kilométeres körzetben az egyetlen magyar oktatással foglalkozó intézmény. Itt nagyon fontos az, hogy évek óta magyar igazgató van, ami azért fontos, hogy akinek szívügye a magyar oktatás, de normális, hogy odafigyelünk a nem magyar iskolába járó diákokra is, mert az egyik és a másik egymás mellett elfér, meg is kell, hogy férjen, és arra törekszünk, hogy a magyar oktatásnál az oktatók magyar nyelven oktassanak, ez majdnem azt mondjuk 100%-ban meg is valósul, azt hiszem csak a tornatanárunk van, aki nem magyar, de többi a szaktantárgyak, meg a többi tantárgyakat mindig magyarul van. Az mellett az iskolát évről évre próbáljuk felújítani. Nyílászárok voltak, de a tetőt is a régi épület részén teljesen felújítottuk. De az mellett, hogy az iskola működni tudjon és a magyar oktatás megmaradjon, már több mint 10 éve üzemeltetünk egy iskolabusz programot, ami azt jelenti, hogy a környező településekről, Szivacról, Verbászról, Cservenkáról, Veprődről a gyerekekkel reggel elmegyünk a szülői házhoz, fölveszik őket, elfogjuk az iskolába, és az iskola után ugyanígy visszaviszik őket a szülői házba. Tehát ez segíteni a szülőknek avval, hogy a gyerek biztonságban van, de az mellett biztosítsuk a magyar oktatást is a Petőfi Brigád általános iskolába. De ez mellett megoldottuk a magyar napközit is, a Kullán, azt kell tudni, hogy az elmúlt 2 évhöz viszonyítva előtte nem volt magyar napközi. Mostan van egy vegyes csoport, ahol vannak napközi gyerekek és az óvis gyerekek is. Természetesen azokat is vidékről hozzuk az iskola busszal együtt, és viszik őket vissza, úgyhogy így egy 25 élőhelyes ilyen napközis ovit működtetünk, köszönve többek között a Magyar Nemzeti Tanácsnak, aki egy óvónéninek a személyi jövedelmét biztosítja.
Vajdaság legöregebb magyar művelődési egyesülete a Kólai Népkör. Fontos szerepet játszik a magyar ajkó lakosok tekintetében. Mi a helyzet a kultúra területén vagy a népkör táján?
Hát a népkörről azt tudni kell, hogy a legöregebb kultúregyesület Vajdaságban, most már 158 éves, készülünk már lassan a 160 évnek a megünneplésére, de úgy gondolom, hogy nem csak az ünneplésen múlik a dolog, hanem azon, hogy ezeket a fiatalokat, de ugye az idősebbeket is ide vonzuk, és itt vannak a népkörben. Itt a népkörben működik 3 tánccsoport, a picikék, akiket ovisok vagy ovis előstiek meg, az alsósok és a felsősöket. Itt azt kell tudni, hogy az általában probléma az ilyen szólvány, ilyen kisebb közösségekben, hogy a gyerekek az elemiskola után elmennek középiskolába, és mivel Kullán nincsen középiskola, így általában vidéken járnak iskolába, Topolyán, Szabadkán, Zomborban, esetleg Újvidéken, és ezek az gyerekek csak hétvégén jönnek haza, és így nehéz megszervezni a fölnőttebbek, vagy a középiskolások kultúrmunkáját, de hát arra is törekszünk, hogy ezek a gyerekek visszajönnek, és itt legyenek a népkörben. De az mellett színjátszó csoport működik, az asszonykórus, a másik kórusunk is, tehát 2 kórusunk is működik, és az ilyen kézimunkázó asszonyok is tevékenykednek. De az mellett szervezünk különböző rendezvényeket, különböző előadásokat, úgy szakmai, mint kulturálisokat, úgyhogy a népkör körül vannak a magyar emberek csoportosítva, de az mellette a népkör keretén belül, vagy a népkör körül működik egy falugazdász, de az mellett a falu gondnoki szolgálat is megszerveztük a községben, úgyhogy ezek mind oda hatnak, hogy a magyarság úgy érezze, hogy foglalkozva van velük, és a magyarság belátja azt, hogy magyar ügyeket csak magyar emberek tudnak megoldani. Sokszor mondják azt, hogy ez így meg úgy. Én azt hiszem, hogy úgy az oktatásban, a kultúrában, de máshol is. Ha magyar ügyekről van szó, akkor azt magyar emberek vagy magyar emberekhez közel álló emberek tudják csak így megoldani. És ebben nagy segítség úgy a Magyar Nemzeti Tanács, de mint szervezet a VMS, aki nagyban odahallott arra, hogy különböző anyországi, de tartományi, köztársasági pályázatokon is tudjunk pályázni, és sikeresen tudjunk pályázni.
Folyó évben vannak-e nagy hordájelölői tervek a község területén folyamatban, vagy esetleg amit beterveztek, hogy az jó lenne megvalósítani?
Hát igen, vannak ilyen dolgok, például folyamatban van a Petőfi Brigád Általános Iskolában a vizesbócoknak a felújítása. Elkezdtük, ha én bízom benne, hogy a március hónap folyamán befejeződik, de úgy föl kellett újítani a tűzvédelmi rendszert is, mert nem volt elég hatékony. Hál' Istennek nem volt rá szükség, de elő kell készülni arra, hogy ilyen esetben biztonságos legyen, de ugyanígy szeretnénk felújítani a katolikus temetőben a Récsei kápolnát is, mert ami már évtizedek óta a romlásnak indult, én bízom benne, hogy sikerült lefednünk, meg rendbe hoznunk, és kialakítani ott egy olyan teret, ahol talán megszervezik a stációkat a Kálvária részét, mivel Kullán külön Kálvária sajnos nincsen, abban a 60-as években tönkretették, és hát oly valami funkció legyen, de az mellett is magában a temetőben egy elegáns, szép épület legyen. De azt is el kell mondani, hogy évek óta a Bács-Keresztúriakkal közösen járunk a Keresztúri települések találkozójára, úgy Magyarországra, mint Székelyföldre. Az idén az a megtisztés bennünket, hogy április hónap folyamán egy verseny lesz itt a keresztúri helységek fiataljai, diákjainak a verseny, ami ilyen háromnapos rendezvény lesz, és ennek Kulla lesz a házigazdája, meg bizonyos mértékben Bács-Keresztúr.
Sikeres munkát kívánunk mindenhez, hogy a tervek megvalósuljanak, és jó egészséget.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és hát bízunk benne, hogy sikerül.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
Zentán savanyító üzem, Topolyán pedig szolgáltatóipari cég fejlesztési beruházásait adták át a múlt héten a magyar kormány által támogatott vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében. Zentán a Surányi Gazdaság új savanyító üzemét indították meg, ahol a beruházás összértéke 580 millió dinár, ebből 270 millió dinár a támogatás. Ez a mezőgazdasági fejlesztés bővíti a feldolgozó kapacitást. A családi gazdaság több mint 300 hektáron működik, és Szerbia egyik legnagyobb uborka termesztője. Surányi Lehel, a családi gazdaság tulajdonosa elmondta, hogy ezzel a beruházással többet és gazdaságosabban termel.
Egy olyan modern savanyító üzemet hoztunk létre, amely lehetőséget teremt arra, hogy a termelés és a feldolgozás egy magasabb szintre lépjen. Egy olyan létesítmény, amely nem csak saját munkánkat segíti, hanem hozzájárul a térség mezőgazdaságának és gazdaságának fejlődéséhez. Még szüleink kezdték el több mint 40 évnek ezelőtt. Az ő munkájuk, szorgalmuk és hitük teremtette meg az alapot ahhoz, hogy ma itt állhatunk. Tőlük tanultuk meg, hogy a földdel való munka nem csupán foglalkozás, hanem felelősség és hivatás is egyben. Mi ezt az örökséget vittük tovább, és az elképzeléseink, hogy olyan munkát végezzünk, amely értéket teremt, és amely a földből, termelésből és az emberek szorgalmából épül fel.
Topolyán átadták azt a szolgáltatóipari beruházást, amely majd 20 éve működik, kezdetben mezőgazdasági gépekkel foglalkoztak, majd személygépkocsikkal és rakodógépek forgalmazásával kezdtek foglalkozni. A most átadott mintegy 300 négyzetméteres műhelyben a korábbi 8 helyet most már több mint 20-an dolgoznak, mondta Kis Imre Alpár, a topolyai cég tulajdonosa.
Egy idő után rájöttünk, hogy a régi keretek között nem tudjuk kiszolgálni a megnövekedett igényeket. Ekkor született meg a döntés, fejlesztenünk kell. A beruházásunk, amit ma átadunk, egy 300 négyzetméteres műhely és irodákat, valamint udvart és új eszközöket foglal magába. Így a munkánk nagy része egy helyen, hatékonyabban, gyorsabban és jobb körülmények között végezhető el. Ez a támogatás nem csak gépekről és épületekről és pénzügyi segítségről szól, sokkal inkább arról, hogy vajdaságban is legyen jövője a vállalkozásnak, a munkának és a családnak. A program megerősített minket abban, hogy a szülőföldön akkor is érdemes maradni, ha vannak lehetőségek, ha van fejlődés és ha vannak olyan közösségek, akik egymásra számíthatnak.
A gazdaságfejlesztési program egy reális és vajdaság fejlődését segítő elképzelés, hangsúlyozta Magyar Levente, magyar külgazdaság és külügyminiszter helyettes.
Csak itt Zenta térségében több száz ilyen mezőgazdasági termelő családot tudtunk érdemben támogatni. Természetesen nem mindegyik akkora, mint a Surányi családnak az üzeme és a gazdasága, de a kisebbektől a legnagyobbakig mindannyian részei annak a hálózatnak, annak a láncolatnak, amelyből felépül ez a mezőgazdasági rendszer, amelyen mindig is alapult ennek a térségnek a gazdasági ereje. És szeretnénk ezt a munkát folytatni, és a nemzeti kormány elkötelezett az iránt, hogy ezt a munkát a szükséges anyagi eszközökkel támogatva a helyi partnereinkkel tovább vigyük.
A Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program 10 éve alatt több mint 16 ezer pályázó, több mint 1300 családi házat vásároltak meg, rengeteg hektár termőföldet művelnek, és számtalan turisztikai fejlesztés valósult meg, jelentette ki Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
Ki gondolta volna az 2015-ben, 2016-ban, hogy itt fogunk állni, és arról fogunk beszélni, hogy több mint 16 ezer pályázó, több mint 250 millió euró visszanemtérítendő támogatás, több mint 500 millió euró megvalósított fejlesztés, több mint 1300 megvásárolt családi ház, rengeteg hektár termőföld, és így tovább, nem beszélve a turisztikai fejlesztésekről, és sok minden másról. Ezért kell derűvel és bizakodással tekintenünk a jövőbe.
A 2016-ban indított Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programban a vajdasági a legnagyobb magyarországi határon túli beruházás.
Itt az Újvidéki Rádió.
Gazdasági figyelő.
A vajdasági vállalkozókat bemutató sorozatunkban távcsövekhez hortáskát készítő török-kanizsai céget mutatunk be. Az adai származású Fekete Teodóra férje csillagászati távcsövek értékesítésével foglalkozik, és a vásárlók körében hamar megmutatkozott az igény az olyan kitűnő minőségű táskák iránt, amelyek biztonságos és praktikus megoldást kínálnak a műszerek szállítására és tárolására. A cég az elmúlt években folyamatosan fejlődött és bővült, a termékek pedig napjainkban már külföldön is keresettek. Ádám Csilla beszélgetett Fekete Teodórával.
Vállalkozásomat 2021-ben alapítottam. Úgy indultunk, hogy a férjemnek már 2008 óta volt, vagyis van még mindig egy távcső értékesítő cége, csillagászati távcsők értékesítésével foglalkozik, és innen jött az ötlet, így láttuk azt az értékesítés kapcsán, hogy igény van jó minőségű hortáskákra ezekhez a távcsövekhez. És akkor az ő ötletei alapján elkezdtünk dolgozni egy külső céggel, egy alvállalkozóval, de sajnos ez nem volt elég, és akkor így jött az ötlet, hogy indítsunk egy saját varodát, egy vállalkozást. Egy varónővel indultunk 2021-ben, most azóta már 10 vagyunk. Hát igazából a profilunk ez a hortáskák, a távcsövek hortáskáinak készítése, de már gyártottunk más dolgokat is. Éves szinten vannak egyéni elképzelések, és akkor magyarországi partnereknek gyártottunk már szörftáskákat is, szörteszkákhoz táskákat, utazótáskákat is, illetve mindig vannak a meglévő partnereinknél is egyéni kívánságok, úgyhogy akár egyedi gyártás is készülhet nálunk. A márka, amit képviselünk vagy gyártunk, Oklop néven fut, és éves szinten körülbelül 6000-7000 darab táskát készítünk, jelenleg ugye a 10 alkalmazottal, illetve még mindig igénybe vesszük külső alvállalkozók segítségét, tehát ők is bedolgoznak, és főleg a nyugat-európai piacra dolgozunk, mint például Németország, Spanyolország, Anglia, de rajtuk keresztül elkerülnek a termékeink tengeren túli kereskedőkhöz is, például Kanadában is forgalmazzák őket, valamint elkezdtük az egyéni felhasználókat is kiszolgálni, indítottunk egy webshopot, és ezen a webshopon keresztül a végső vásárlók is tudnak nálunk táskát rendelni. Volt már megkeresés, illetve rendelésünk Ausztráliából, Új-Zélandról, Dubajból, az Amerikai Egyesült Államokból elég sok, többi országból, Lengyelországból, hát heti szinten érkeznek azért a rendelések, ezeket egyesével csomagoljuk, és akkor küldjük a vevőknek. Viszont ezek a kereskedőink, akik megjelennek ugye a nyugat-európai piacon, ők nagy mennyiségben rendelnek. Ő általuk nemzetközi kiállításokra is elkerültek már a táskáink. Amerikában is, Angliában is és Németországban is voltak már olyan csillagászati kiállítások, fórumok, ahova a kereskedőink elvitték a táskákat, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. Leginkább azért szeretik a táskáinkat, és azért van a sok pozitív visszajelzés, mert nem általános táskákat készítünk, hanem minden távcső modellhez, minden távcső méretre külön modellt készítünk mi is, és így van körülbelül 50-55 modell a kínálatunkban. És akkor ezek pontosan igazodnak a távcsövekhez, tehát a méretben teljesen. Mindig próbáljuk is, teszteljük is őket, amikor új modellt vezetünk be, hogy biztosan megfelelő és biztosan passzol-e az adott modellhez az a táska. És akkor ez miatt nagyon szeretik a táskáinkat, illetve hát az, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi precíz munkavégzésre. Nálunk a végterméket egyesével ellenőrizzük a csomagolás előtt, hogyha kell, javítjuk a hibákat, de ritkán fordul elő hiba. Ugye kis szériában gyártunk, 50-100 darab készül egyszerre egy modellből, és akkor így mindegyikre oda tudunk figyelni, hogy semmiféleképp nem kerül skart a megrendelés közé.
Az alapos munka fontos, de a minőséges alapanyag is.
A minőséges alapanyag is, igen. Hát az alapanyagot itt a környékben tudjuk beszerezni, akik repro anyagot értékesítenek itt Szerbiában, mi leginkább tőlük vásárolunk, de most már elkezdtünk nagyobb mennyiségben saját része is vásárolni, itt most folyamatban van már egy rendelésünk Kínából, fog jönni az alapanyag, de ez is előre leegyeztetett is a minták alapján történt a rendelés, tehát elhoztuk a mintát, kipróbáltuk, megnéztük, hogy strapabíró, jó anyagokkal dolgozunk, és akkor így most magunknak tudunk így kedvezőbb áron tudjuk beszerezni az anyagot. De minden egyes új anyag, ami a kezünk közé kerül, az azért le van tesztelve, hogy tényleg jó minőségű strapabíró táskák készüljenek ezekből az anyagokból, mert nagyon fontos, sokan ugye természetben használják ezeket a táskákat, kiviszik őket erdőbe, hegyekbe, és nagyon fontos, hogy vízállóak legyenek a külső rétegek, hogy megfelelő mennyiségű szivacssal legyenek ezek a távcsövek ugye körbe vonva, tehát védve, úgyhogy ez mind így azért tesztelve és ellenőrizve van.
Azért az ember nem gondolná, hogy ilyenre van igény, különleges dolognak számít itt a környékünkön. Hát, van-e konkurencia?
Léteztek már, mielőtt mi ezzel elkezdtünk foglalkozni, már akkor is ilyen táskák itt az európai piacon, de talán nem ilyen minőséggel. És ez nagyon fontos, hogy folyamatosan figyeljük a visszajelzéseket ilyen csillagászati fórumokon keresztül, illetve a kereskedőinken keresztül is, és változtatunk, vagy tudunk újdonságokat kipróbálni, akár a kereskedők is volt, hogy egyéni ötleteket bedobtak, és az alapján továbbfejlesztettük. Tehát ez a jó, hogy nem csak egy alapkínálatot tudunk adni, hanem folyamatosan tudunk valamit javítani, jobbá tenni a modelleken, illetve ugye csillagászati távcsövek is mindig jönnek ki újak és újak a piacra, és akkor ezeket is követjük, hogy mik az újdonságok, milyen új termékek vannak a távcsövek körében is, és azokhoz igazodunk új táskákkal. Ezen kívül vannak azért kiegészítőkhöz való táskák is, tehát nem csak magához a távcsőhöz, hanem távcső kiegészítőkhöz is, különböző alkatrészekhez is, mikroszkópokhoz is készítünk ilyen hortáskákat, illetve amit említettem, egyedi elképzelés alapján készítettünk már szörftáskát is, illetve utazótáskát is.
Az ember ezt hallgatva azt gondolná, hogy már legalább 20 éve működik ez a vállalkozás, de hát itt csak egy 4 éves Igen. periódusról beszélünk. Mi az, ami ennyire előrevitte ezt a vállalkozást?
Talán a tapasztalat az, hogy a távcsövek értékesítése nálunk már régebben kezdődött, és akkor ismertük azokat a termékeket, amelyeket bele szeretnénk csomagolni a mi táskáinkba, és az, hogy az is forog a kezünk között, az a termék is, nem csak a mi kész termékünk látatlanból kerül el a végső fogyasztókhoz, hanem mi is mozgunk a távcsövek világában, és akkor így folyamatosan tudjuk ezeket így próbálgatni, nézegetni, oda próbálni, belerakni, kicipzárolni be, hogy biztosan jó legyen. Úgyhogy szerintem ez az egyik előny, hogy itt már volt egy kis tapasztalat itt a távcsövek értékesítésénél, és akkor a legnépszerűbb modellekre kezdtünk először gyártani. Akkor utána kezdtünk szélesebb körben is, és akkor most jönnek az újdonságok, illetve mindig az aktuális elképzelések.
De most már megvan a kitaposott út.
Hát igen, a kereskedőink azok most már évek óta dolgoznak velünk, és ők folyamatosan rendelnek. Ami az újdonság, ez a webértékesítés. Hát itt még azért van mind dolgozni, mert ugye jelenleg csak a postán keresztül szállítunk, a magas költségek miatt ők azok, akik elfogadhatóak voltak árban, de hát vevők vagyunk az új ötletekre, hogy talán valami más módon is tudunk még majd értékesíteni, nem csak a kereskedőkön keresztül. Az elmúlt időszakban több pályázaton is sikeresen részt vettünk. A Prosperitáti Alapítványnál sikerült pályáznunk egy lézervágógépre, ami előre vitt bennünket a szabászatban, nem kell kézzel többet előkészítenünk az anyagot, hanem pontosabban, precízebben tudjuk ezzel a lézervágógéppel. Itt a Török Kanizsai Önkormányzatnál is sikeresen pályáztam, mint női vállalkozó. Itt a reproanyagra tudtam pályázni, illetve még két sikeres pályázatom volt a tartományi titkárságnál, a gazdasággal és turizmussal megbízott tartományi titkárságnál. Szintén az egyik, mint női vállalkozó, a másik pedig forgóeszközökre történt a pályázás, és mindkettőn sikeresen tudtunk, így tudtunk újabb gépekbe fektetni, és akkor így tudtuk növelni a munkaerőt is. Tehát most már még többen vagyunk, mint a mondjuk egy évvel ezelőtt, köszönve ezeknek a sikeres pályázatoknak.
Odai származású, a férje révén élnek itt Török-Kanizsán.
Mi 8 évet éltünk itt Török-Kanizsán a férjemmel, már most útközben Kanizsára költöztünk, de itt dolgozunk Török-Kanizsán, a férjem vállalkozása is, és ugye a varrodánk is itt van Török-Kanizsán, az alkalmazottaink is mindannyian, a kollégáink is török-kanizsaiak, úgyhogy nagyon jó, meg vagyunk elégedve, szeretjük ezt a tiszamenti települést. A férjem is tanult külföldön is, de mégis visszajött ide a szülővárosába, is itt dolgozik, úgyhogy nagyon szeretjük.
Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
A fogyasztóvédelmi mellékletben a leárazásokról és az ünnepi kedvezményekről beszél Szava Vujicic, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
Az évelei akciók ugye elmúltak, a karácsony vásárok, stb. Vásároltunk, amennyi csak lehetett, úgyhogy a büdzséből, ami nekünk megmaradt, ugye az otthoni kasszából, akkor ezt még januárban ki kellett mindenféleképpen lőni, mert addig nem nyugszunk, még meghatározott százalék megmarad. Függetlenül ettől a különböző leárazások továbbra is tartanak. Az jellemző a leárazásokra, hogy van egy törvény, ahol kötelezi a nagy vásárlóközpontokat, illetve nagy üzlet láncokat, hogy évente hány akció kell, hogy legyen, mekkora időtartalmú, hogyan kell megszabni az árakat. Sajnos ezeket az áraknak a megszabása nagyon-nagyon attól függ, hogy milyen a politika. Az állam sok esetben mostanában beleszólt, és ez csak egy ilyen proforma volt, hogy lényegében nagyon sok üzletlánc nem tartotta be azt, hogy a marzsát levegye, vagy csak meghatározott termékekre adták, és így tovább, úgyhogy ezek az akciók sokszor attól függnek, függetlenül, hogy 30-80% akciótermékek vannak, elsősorban a divatüzletekben, az élelmiszerboltokban, drogériákban, barkácsüzletekben itt történnek ezek az akció. Hát ezek a nagy leárazások lényegében csökkentik a vásárlói erőt, mondjuk, hogy az egész hónapra ki kellene húzni, de veszünk olyan dolgokat is, mint fogyasztó, aki nem példás, és akkor amire nem lesz szükségünk, megveszük például a ruházatban a kisebb darabot, de hát akción van, és akkor végig nem hordjuk, illetve a színben. Ez már nem tudatos vásárlás. Nagyon oda kell figyelnünk, hogy milyen címkézés van, hogy kedvezményes ára legyen, leginkább pirosra szokták azt címkét feltenve, lehet sárga, ha eddig fehér volt, a háttérváltában a rendes árak azok fehérre vannak feltüntetve, a többit meg színezik. Na most itt a színezésnél felhívják a figyelmet, és sajnos ez a nem egyértelmű, ez a zárak van néha, amikor felárazás is van, úgyhogy nem kisebb az értéke, nem magasabb.
És hogyha például a kasszánál, amikor beütik az árat, és tapasztaljuk, hogy mégsem az az ár, ami ott föl volt tüntetve a polcon, akkor ott azonnal kérhetjük azt, hogy azt vegyék ki?
Abszolút korrigálni kell, mindaz, ami a polcon van, azt kell alkalmazni. Uh-huh. És ha akciós, mondjuk a katalógusban, akkor arra is lehet hivatkozni. Ha például emit nem lett kijavítva, nagyon-nagyon sok csalások vannak. Még arra kell figyelni, hogy milyen darabot ütöttek rakják be a gépbe, mert néha a sifrát eltévesztik a kódot, és sokszor a gyümölcsöknél is egész más ütnek meg, vagy például a péksüteményeknél is, hogy most milyen fajta kifli, stb. Ezek a dolgok is.
Kérhetjük az ellenőrzését annak, hogy esetleg tévedés történt-e?
Mindenféleképpen tévedés történhet. Elvileg sokszor van, hogy jegyzőkönyvet, hogy ő nem tudja most visszaadni, akkor mindenféleképpen a főnöknél kell kérni. De nagyon sokszor lejárt termék is van. De annyit kell tudni az akciónál, ami nagyon fontos. Ha nagyobb értékű terméket veszünk, az azt jelenti, hogy maga a garanciája úgy érvényes 2 év, ami a többi termékre is. A leárazott dolgok, amik vannak, azok esetleg ilyen turimuriban, stb. Na ott az nem aktuális, ami már ugye használt cucc. Szóval oda kell figyelni a hamis kedvezményekre, kamu ajánlatokat, például amit az interneten keresztül tudatossággal legyünk kritikusak, és az ajánlatokkal szemben próbáljuk felmérni a helyzetet, józan megfontolás, döntés előtt nézzük meg, mi a termék korábbi ára, mi volt a hasonlítsuk össze más boltok árával. Nálunk van ez a cenotéka, stb. Vannak ezek a termékek, amit a minisztérium is kiadott, de sajnos nem tudjuk összehasonlítani a termékeket, hanem azt mondjuk, hogy van egy üzletlánc, vagy 2-3, mit tudom én, és ugyanarra a termékre mindenhol különböző árak vannak. Most nekünk mindegyiket át kell lapozzuk, hogy rájöjjünk, hogy hol a legolcsóbb. Ez egy nagy hátrány ebben. Ne dőljünk be a sürgető ajánlatokba, hogy 24 órája van, meg van, még csak még 5 darab termék van. Biztonságos fizetési módot válasszuk. Nagyon fontos az, hogy a bankkártyát ne adjuk oda mindenkinek, illetve az adatokat a bankkártyáról. Amikor műszaki dologról van szó, akkor nagyobb adatról van szó, mert nagyobb értékű a termék. És ha részletekben fizet hitelre, stb. Szóval itt elsősorban a különböző műszaki dolgokra gondolok, vagy bútorzatra, ami nagyobb értékű, természetesen több adatra van szükség, sokszor a banktól kell külön garanciát, stb., és akkor ilyenkor. De hát általában ugye én nagy üzleteknél azért ilyen problém nem kellene le. És mindenféleképpen őrizzük meg a viszonylatokat, mert ezzel tudunk csak reklamálni a számlákat.
Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
Itt az Újvidéki Rádió.
Utazunk és utazzunk, Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal zombori orgonaavatóra hívjuk hallgatóinkat. Februárban ünnepség keretében megáldották és átadták a Szent István templom felújított orgonáját, az idén 100 éves hangszert magyar állami támogatásból újították fel. Orsovai Bibianna beszámolója.
A zombori Szent István templom orgonája 1926-ban épült Salzburgban. 3180 sípjával ez a hangszer Vajdaság legnagyobb és Szerbia második legnagyobb orgonája. Wismek Bernardin atya 23 évig volt a karmelita rendház priorja.
Itt Zomborban én 23 évet voltam, szolgáltam, és ez idő alatt ugye az orgonának az állapotát igyekeztünk mindig úgy foltozgatni, és aztán jött egy lehetőség, amit sikerült kihasználni, és kicsit ilyen hihetetlen módon is, de végül is ugye sikerült összehozni, hogy hát körülbelül 5 év alatt ugye sikerült felújítani az orgonát, ami hát 1926-ban lett felszentelve, tehát önképpen a 100 éves évfordulójára lett az orgona felújítva, és ez az ünnepség is azt hiszem, hogy csak 3 nappal előzi meg az 1926-os szentelésnek a dátumát, csak 3 nappal. Úgyhogy ez egy különleges, hát mondhatom azt, hogy jubileum, tehát végül 100 éves jubileum, és egy, ahogy mondta is, egy álomnak a megvalósulása, hogy ezt a mai időkben ilyen körülmények között sikerült elvégezni, felújítani, tehát ezt köszönhető azoknak, akik ezt lehetővé tették, tehát a Bethlen Alapítványon keresztül a Magyar Államnak, a Magyar Nemzeti Tanácsnak, és hát lehetne sorolni a jótevőket, akik által ez megvalósult. Tehát egy nagyon nagy öröm, és bízom benne, hogy hogy a hívek számára is ugye ez öröm lesz a liturgikus események kapcsán, hiszen másként fog megszólalni az orgona, sokkal erőteljesebben, felújított állapotban, és hát koncertek sincsenek kizárva, amit most már sokkal szebb kivitelezésbe tudunk majd létrehozni.
Az orgona felújítását a Magyar Nemzeti Tanács 2020-ban benyújtott kérelme alapján a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága támogatta 40 millió forinttal, azaz 110 ezer euróval. Nacsa Lőrinc a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának nemzetpolitikáért felelős államtitkára ünnepi beszédében a hit nemzetmegtartó erejét méltatta.
2010 óta egy nemzetpolitikai fordulatot vettünk, az előtti kormányok nem törődtek a külhoni magyarokkal. Mi megpróbáljunk becsatornázni minden magyart a nemzet vérkeringésébe. A közösségek megmaradása a legfontosabb. Olyan beruházásokat, olyan programokat támogatunk, ami a szülőföldön való boldogulást és megmaradást segíti. Legyen szó az oktatásról, a kultúráról, a gazdaságfejlesztésről vagy a hitről. Itt is Zomboron egy ilyen beruházásról van szó, ami a helyi közösségnek, a magyar közösségnek és a többségi közösségnek is örömére válhat. Jó munkához idő kell, a mesterek dolgoztak az orgonán, hiszen ez Vajdaság legnagyobb orgonája, ezért különösen fontos. Éppen a napokban ünnepli a 100 éves születésnapját, történelmi tanú ez az orgona. Magyar kormány 110 ezer euró támogatást nyújtott ehhez.
Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, hogy a felújított orgona hosszú távon fogja szolgálni a zombori magyar közösséget.
Örülök annak, hogy a zombori Szent István király római katolikus templomnak az orgonáját sikerült megújítani. Magyarországi kormányzati támogatásnak köszönhetően ez egy 110 eurós beruházás. Elmondható az, hogy nem csak értéket teremtett zombor magyarsága, hanem ezt az értéket, ezt megőrizzük és tovább adjuk az utánunk következőknek.
Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint ez a hangszer tanúja volt a 20. század történelmi viharainak.
Akkor, amikor a felújítások elkezdődtek, akkor még nem gondoltuk azt, hogy pont a 100 éves évfordulója az orgona építésének és felszentelésének a 100 éves évfordulójára esik majd pont ez az átadó, de örülünk annak, hogy ez sikerült így összehozni. És én azt gondolom, hogy a Zomborváros megyeszékhely volt a magyarság szempontjából, délvidéki magyarság szempontjának gyakorlatilag a központja volt. Később itt a Nyugat-Bácskában élő magyarok és Zomborvárosa is, az itt élő magyarság is rengeteget szenvedett, és én azt gondolom, hogy az ilyen szimbolikus jellegű felújításokkal, az ilyen lépésekkel gyakorlatilag az egész délvidéki magyarságnak üzenünk, és a velünk együtt élő minden más nemzetnek is üzenünk, hiszen fontos az, hogy megőrizzük a múltunkat, és minden nehézség ellenére ebből építkezünk. A zombori magyar közösség is, nem csak a magyar közösség, hanem mindenki más tudja majd használni ezt a templomot, és tudja majd akár egyéb más jellegű rendezvényeknél is hallani és használni, és a következő generációk számára is ez egy fontos üzenet, és bízom benne, hogy megőrzik majd.
A felújítás munkálatait a topolyai Apró Tibor orgonaépítő vezette.
Ennek az orgonának 3180 sípje van, ami három manuálra és egy pedál klaviatúrára van elosztva. Tonnában mérve ez a hangszer 10 és 15 tonna közé tehető az össúlya. Darabszámban nem szoktuk kiszámolni, de körülbelül 15-20 ezer aprólékes picikek is egy darabokból áll össze a hangszer. A felújítás az mindig ugyanúgy kezdődik, tehát idejövünk, elbontjuk az egész hangszert elemeire, szétszedjük, bedobozoljuk, portalanítjuk, bedobozoljuk, és utána beszállítjuk a műhelybe, majd minden egyes alkatrészt felmérünk, vagy újat kell gyártani helyette, vagy olyan állapotban van, hogy restaurálható, vagy adott esetben külföldről kell megrendelni, mert egy olyan egyedi alkatrészről beszélünk, amit itt nem tudunk kivitelezni. És a műhelyben a felújított, összeépített hangszert kipróbáljuk, majd visszaszállítjuk, és itt a helyszínen újra összerakjuk.
Az ünnepség záró részében az egybegyűltek Vizint Kornél orgonaművész hangversenyét hallhatták.
Nagy élmény a részemre. Már régóta ismerem ezt a hangszert, és persze elég rossz állapotban volt, és ahhoz képest most ugye, hogy felújították, nagyon jó dolog történt, és teljesen másképp hangzik, mint ahogy már megszoktam, és ez sokat jelent, mert most lehet sokkal több orgonművet előadni, és akkor persze sokkal jobban is hangzik így, ugye, és sokkal nagyobb repertoárt is egyáltalán lehet rajta játszani, ugye. Ma fogom a Bach G-dur fantáziát játszani, akkor Louis Vierentő, aki a Notre Dame organistája volt, 24 fantasztikus darabú két darabot fogok előadni, és akkor a végén Fletchertől játszom a fesztivál tokátát.
A zombori Szent István templom felújított orgonáját Fazekas Ferenc püspök áldotta meg.
Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben foglalkoztunk az ingatlanárakkal. Újvidéken és Szabadkán érdeklődtünk, de egész Vajdaságot érintettük. Folytattuk az önkormányzatok idei beruházási terveinek bemutatását, ezúttal Kulán érdeklődtünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a leárazásokról és az ünnepi kedvezményekről beszélt a szakember. Beszámoltunk itt újabb gazdaságfejlesztési beruházásról, ezúttal Zentán és Topolyán. A vállalkozói rovatunkban távcsövekhez hordtáskát készítő török-kanizsai céget mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletünkben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban hallgatóinkat a zombori Szent István templomba hívtuk, ahol felújították az orgonát. A munkatársak Trifkovics Rita, Juhász Zoltán, Ádám Csilla, Orsovai Bibianna, Móricz Éva, Horváth Csaba, Pócsimon Teodóra és Daniel Stojanovic nevébe Hegedűs Erika köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a közmédia internetes oldalán, az rtv.rs.hu honlapon, a hangtárban, a heti gazdasági figyelő cím alatt. Műsorunkkal a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a 10, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után, valamint szerdán hajnalban 3 óra előtt jelentkezünk ismét. Mit leszünk? Remélem önök is.